Na, jó estét, drága barátaim! Akkor Tánya 43-as fejezetnél tartunk, és van rá esély, hogy ma megpróbáljuk befejezni ezt a fejezetet, ami nem lesz könnyű, mert sok van hátra, de mégis megpróbáljuk. Megpróbálom gyorsan összefoglalni, hogy miről volt szó az előzőkben. Ha visszaemlékeztek, akkor azt mondtuk, hogy az Isten félelemben két, ugye, még egy lépésre korábban, tehát azt mondtuk, hogy az örökkévaló szolgálatának két nagyon fontos eleme van, az örökkévaló szeretete és az örökkévaló félelme. A Abbat Hashem és Yirat Hashem, azt mondtuk, hogy a Zohár azt mondja, hogy a mitva, ami az ember megcselekszik, annak két szárnya van, a két fő emóció, az Isten félelme és az Isten szeretet, és hogyha nincs meg ez a két szárny, ha nincs az a két emocionális motiváció mögötte, akkor nem tud felszállni a madárka, nem tud fölemelkedni a mitva. Tehát szükség van Isten félelme és Isten szeretetre. Akkor aztán azt mondtuk, hogy az Isten félelemben két szint van. Van a Yirat-a-Tó, az alacsonyabb szintű Isten félelem, és a Yira-i-La, a magasabb szintű Isten félelem. Azt mondom, mi a különbség a két szint között. Ezen belül is több szint van különben. Például belementünk abban, hogy az alacsonyabb szintűben is két szint van, de ilyen részekben most már nem fogunk belemenni. Mi a különbség az alacsonyabb szintű Isten félelem és a magasabb szintű Isten félelem között? Az alacsonyabb szintű Isten félelem tulajdonképpen arról szól, hogy vagyok én, és van Isten, most olyan leegyszerűsítve, és azt a tudatot, hogy egyrészt Isten mindig figyel, és minden cselekedetem, minden gondolatom előtte egy nyitott könyv. Másrészt, hogy én milyen kicsi vagyok hozzá képes, hogyha ezt a két dolgot ezt összerakom, akkor ebből legalább az alacsonyabb szintjére eljutok az Isten félelemnek, de ebben az Isten félelemben én még mindig egy legitim szereplő vagyok, egy létező valami. A magasabb szintje az Isten félelemnek az az, amikor én rájövök, hogy tulajdonképpen én egy virtuális, majdnem, hogy egy virtuális szereplő vagyok, a létem egyetlen valós létjogosultságát maga az isteni energia adja, ami engem megteremt, és tudatosítom magamban azt, hogy engem minden pillanatban Isten újra megteremt a semmiből, és ez egy olyan érzést ad nekem, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen én semmi vagyok Isten nélkül, Isten mellett, és ez egy egészen más szintje az Isten félelemnek. Itt nem arról van, hogy vagyok én, meg van ő, és akkor a mi viszonyunk milyen, hanem arról szól, hogy rájövök, hogy tulajdonképpen én nem vagyok, csak ő van. Stimmel? És a következő részben rátérünk a másik témára, az Isten szeretet témájára. Ugye azt tudni kell, hogy arról volt szó, hogy a Isten félelemnek két szintje van. A két szint közül az első szinttel foglalkoztunk négy fejezeten keresztül, és a második szinttel azzal a pár soron keresztül, mert a második szint az a szint, amikor rájövök, hogy Isten minden, és hogy én tulajdonképpen semmi vagyok, az egy olyan magas szint, amihez mi nekünk nagyon kevés gyakorlati közünk lehet, és ezért viszonylag röviden foglalta össze az álterebe. Az Isten szeretetben is két szint van, és ezt a két szintet ugyanígy az egyiket rövidebben, a másikat hosszabban fogja taglalni. Itt most ez úgy fog kinézni, hogy először fog beszélni a magasabb szintről, és utána az alacsonyabb szintről. A magasabb szintről pár sorban fog beszélni, a magasabb szintről egy pár sorban fog beszélni, az alacsonyabb szintről pedig viszonylag hosszan. Úgyhogy ott tartunk a második oldalon, hogy na már most. Az ablakot be tudod kérlek csukni, hogyha egy mód van rá, köszönöm. Na, most az Isten szeretetben is kétféle fokozat van. Az Ahava Rabba, a nagy szeretet, és az Ahavat Olam, örök vagy világi szeretet. A héberül az a szó, hogy Olam, az egyszerre jelenti azt, hogy örök, és azt, hogy világ. Tehát akkor ezt lehet úgy is folytani, hogy örök szeretet, meg úgy is, hogy világi, hogy a világból merített szeretet. A magasabb szint ugye az a nagy szeretet, az Ahava Rabba. A nagy szeretet amolyan extázis, olyan tűzláng, amely magától lobban föl, felülről jön, mint egy ajándékként ahhoz, aki tökéletes a félelemben. Ugye, ez a magasabb szintje az Isten félelemnek, és akkor itt azért rájunk is meg, hogy ezt tisztázzuk, hogy mit jelent. Kezdjük talán azzal, hogy ez a két kifejezés, hogy Ahavat Olam, örök szeretet, és Ahavarabá, nagy szeretet, ez két olyan kifejezés, ami megjelenik a Talmudban, azzal kapcsolatban, hogy nem tudom, mennyire van előtt ezek a reggeli ima és az esti ima szövege, de ott a smá előtt, a reggeli imában is, és az esti imában is, az utolsó bekezdés, ami a smá előtt, a hajavíz előtt van, ez úgy kezdődik, Ahavat Olam, Ahavtonu, Hashem Elokeinu, nagy szeretettel szeretszél bennünket, örökkévaló Istenünk. És ezzel kapcsolatban a Talmud felteszi a kérdést, hogy mit kell mondani, Ahavat Olam, vagy Ahavarabá, nagy szeretet, vagy örök szeretet, mi a helyes kifejezés? Okay? Tehát úgy kell mondani, hogy nagy szeretettel szerettél bennünket, vagy úgy kell mondani, hogy örök szeretettel szerettél bennünket. Most itt a Talmudban vita van ezzel a témában, most nem fogunk a vitának a részleteibe belemenni, de ma két szokás van ezzel kapcsolatban. Két alapvető szokás van. Emlékeim szerint az egyik szokás szerint reggel azt mondjuk, hogy az askenáz szokás szerint úgy mondjuk reggel azt mondjuk Ahavarabá, nagy szeretettel, és este azt mondjuk, hogy Ahavat Olam, örök szeretettel. A másik szokás szerint mind a két alkalommal azt mondjuk, hogy örök szeretettel, és nem azt, hogy nagy szeretettel. Van egy olyan szokás továbbá, aki azt mondja, hogy szombaton kell azt mondani, hogy nagy szeretettel, és a többi hétköznap azt mondjuk, hogy örök szeretettel. Mi ennek a vitának a lényege? A vitának az a lényege az az, hogy itt kétféle szeretett szintről beszélünk. A nagy szeretet, meg az örök szeretet. Az a kérdés, hogy melyik szint releváns a mi és az örökkévalóval való kapcsolatunkban. Most mi a különbség a két szint között? A szeretet az... miről szól a szeretet? Ezt kérdezem tőletek. Úgy kérdezem tőletek, hogy megpróbálom inkább mondani, mint kérdezni, lehet, hogy gyorsabb lesz, hogy a félelem az nem rólam szól. Alaphelyzetben. A félelem az arról szól, akitől félek. Ugye? Hát az nem az a kérdés, hogy én ki vagyok elsősorban, hanem az a kérdés, hogy ki az, akitől félek. Ugye az én helyem, szerepem az egy félelem vagy tisztelet viszonyban az teljesen letörpül, hiszen arról szól maga a félelem, hogy én nagyon kicsinek érzem magam ahhoz képest, akitől én félek. Tehát ott az előtérben az van, akitől félek, vagy akit tisztelek. Ezzel szemben a szeretet az sokkal inkább rólam szól. Sokkal inkább arra szól, hogy ez a valami, ez nekem kedves. Miért? Mert valami jót okoz nekem. Ugye? Tehát ez lehet nagyon primitív módon, mondjuk azt, hogy amikor szeretem a sülcsirkét, akkor tényleg azt jelenti, hogy nem azt jelenti, hogy szeretem a sülcsirkét, hogy simogatom, vagy nem tudom, ajándékot viszek neki, virágot viszek a sülcsirkét. Szeretem a sülcsirkét, és megeszem, mert az jó érzést okoz nekem a sülcsirke. Tehát az nagyon rólam szól, és nagyon kevés a szeretetem tárgyára. Most egy kicsit magasabb szintjén a szeretetnek, mondjuk két ember között, remélhetőleg az nem ilyen típusú a szeretet, bár ilyen is van. Például ilyen szexuális kielégülés az sok esetben teljesen arról szól, rólam szól, nem arról, hogy a másik félel most mi van. Ezért mondjuk például fajulhat, nagy Isten, nem erőszakban vagy hasonlókban. De azért mégis egy emberi szinten, hogy úgy mondjam, egy kicsit emelkedettebb szinten, azért minimum arról szól, hogy a másik fél neki is adok valamit persze, de azért mégis én középpontom vagyok, tehát én szeretek. Az én szeretek az azzal kezdődik, hogy ez a dolog kedves, és nekem kedves. Kép? És ez tulajdonképpen ez mindvégig elvezet, vagy ez mindvégig végigvezet minden szintjén a szeretetnek. Én ott vagyok, mint az, aki szeret. És az én személyem az középpontban van ilyen szempontból. A kérdés az, hogy van-e olyan szintje a szeretetnek, amikor én nem vagyok, amikor nem az én vágyakozásom van a középpontban. Ez a legmagasabb szint. Ez az a szint, ami ahol nem egy vágyakozásról van szó, hanem itt úgy fordítja, hogy extázisról. Az, amikor már megvan az, ami iránt vágyakozom. Van egy mondat az énekek énekében, tudjátok, az énekek éneke az, amit Salamon király írt, és ami egy szerelmes vers, de a rabbik úgy értelmezték, hogy ez egy szerelmes vers. Isten és a zsidó nép közötti kapcsolatról. Most nem tudnám felidézni pontosan mondatot, de valahogy úgy szól, hogy van benne egy négy szinonima. A vossi, a hojszi, a jossi, jaj noszi. A szerelmes, jaj doszi, elnézést. A hojszi, a jossi, jaj doszi, jaj noszi. A szerelemnek négy szintje. A hojszi, lánytestvérem, hugom, Rajoszi, barátom, Dojdoszi, szerelmesem, Jojnoszi, szóval beszélni, hogy galambom. Ha, magyarul is van egy galambom. Aztán. Most mi a, ez a négy szint? Ez a négy szint, ez kifejezi a szeretetnek, a szerelemnek a önfeladó négy szintjét. Ugye van a legalacsonyabb szint, az a hoszi, a hojszi, a hugom, ami egy adott helyzet. Ugye az nem egy, az egy adott helyzet, ott nem olyan, mondjuk azt, hogy nem olyan lángoló is akár ez a szeretet. Rajoszi, a barátom, aztán a szerelmesen, és a legerősebb szint az a galambom. Miért? Ugye azért, mert a galambok azok olyan, úgy fejezik ki állítólag, nem néztem ennek utána, hogy a természettudomány mit mond erről, de állítólag a galambok azok képesek egymással szemben ülve, egymás szemébe nézve a galamb társak, egymás szemébe, tehát a fiú meg a lány galamb, egymás szemébe nézve egymást bámulni órákon keresztül. Ugye az mit fejez ki? Hogy nem arról van szó, hogy van két entitás, ahol az egyik a másik iránt vágyakozik, és ezt meg akarja szerezni, hanem az egymás szemébe bámulás, ez kifejezi azt, hogy ez már megvan, hogy már egyek vagyunk. És ez az, amit itt nagy szeretetnek nevez, a legmagasabb szintje a nagy szeretet, ami egy olyan magas szint, ahol már én, és az én hova? Olyan magas szintje a szeretetnek, ahol az én személyem, az én személyiségem, az én vágyam, az én egóm, az teljesen feloldódik az extázisban. Az extázis itt azt jelenti, hogy amikor nem én vagyok, ami iránt vágyakozok valami iránt, hanem amikor már úgy érzem, hogy megvan az a valami. Ugye a szerelem, az nagyon intenzív, akkor ugye minden szerelmes vers arról szól, hogy mennyire szeretnélek elérni, és nem tudlak magamévá tenni. Szeretnélek magamévá tenni. Nem csak a fizikai értelme, szeretnék vele egyesülni. Annyira szeretlek, hogy nem az bánt, hogy mi két különálló entitás vagyunk. Ugye ez a szerelmes verseknek egy fontos eleme. Ugye ami mindig akkor mit jelent? Azt az állapot, hogy vagyok én, és te nagyon kedves vagy a számomra, és én szeretnélek elérni. Szeretném, ha egyé válnál velem. Egy ennél magasabb szint, amikor úgy érzem, hogy már egyek vagyunk. Most ez az a nagy szeretet, amiről beszélünk, aminek három tulajdonsága van. Extázis, olyan tűzláng, ami magától jön, lobban föl, és felülről, mint egy ajándékként érkezik. Ez mit jelent? Hogy ez nem egy olyan Isten szeretet, amit el tudsz érni, hanem olyan, mint egy tűzláng, amely magától lobban fel. A tűzláng, ami magától lobban föl, az egy kifejezés különben, ami onnan van véve, hogy amikor meggyújtják a menórát a szentében, akkor annak úgy kell meggyújtani, ássete héjsel heves ojlame a leo. Úgy kell meggyújtani, amíg az egy magától fellobbanó láng nem lesz. Ugye van, amikor meggyújtasz egy gyertyát, és amikor elveszed a gyufát, akkor már nem ég az a láng. A gyertyáit a menórának úgy kell meggyújtani, hogy az egy magától égő láng legyen, hogyha elveszed a gyufát, akkor is égve maradjon, égő legyen a láng. Oké? Stimmel? Nos, akkor ez a szeretet, ez egy olyan szerelem, ami mint egy magától, mint egy fentről jövő ajándékként száll rád, és akkor tudod, mert miért? mert magadtól nem tudsz eljutni erre a szinten, mert ez már azt jelenti, amikor feladod a teljes egódat. Hát az ember magától nem tud eljutni erre a szinten, feladja a teljes egóját. Mi történhet, hogy elérsz egy bizonyos szintet, és arra válaszol, mint egy megszáll téged ez az Isten szerelem. Ugye, ha eléred, mi az, amit el kell érned, aki tökéletes a félelemben, ha eléred az Isten félelem második, magasabb szintjét, amit az előzőkben beszéltünk, hogy erre, mint egy válaszul szállhat alá ez az Isten szerelem, ami teljesen téged annulál, a teljes létedet annulálja. De akkor ehhez mindenképp mi kell? Azt kell, hogy először elérd a lehető legmagasabb szintet az Isten félelemben. Most egy nagyon érdekes fejtegetés. Ugye, ami tulajdonképpen arra utal csak, hogy az Isten félelem meg kell, hogy előzze az Isten szeretetet. Tehát, hogy felülről jön, mint egy ajándékként ahhoz, aki tökéletes a félelemben, ahogy az ismert bölcsény mondásából áldott legyen az emlékük, a férfi az útja, hogy asszonyt keressen, mert a szeretetet férfinek nevezi, hogy megvan írva, megemlékezett féltől szeretetről, az asszonyuna akkor az Isten félelem szimbólumra szokott lenni, amit ott fölismert. Oké, most elmondom, hogy értsétek, hogy miről van szó. Ugye eleve van egy ilyen megállapotás, hogy a férfiakra jobban illik a szeretet, attribútuma, emóciója, a nőkre meg jobban a félelem emóciója. Tehát most mondok egy példát, ez nem csak, hogy értsétek, hogy miről van szó. Egy férfi nagyon a szerelemnek a szeretetnek a lényege a saját ego. A férfiak sokkal egoistábbak. Sokkal inkább akár mondjuk a Istennel kapcsolatos dolgokban sokkal inkább a saját önmegvalósítás és a saját személyes ambíció az, ami őket előre viszi. A nők sokkal szerényebbek, sokkal alázatosabbak. Ezért például az Istennel való kapcsolatukban is sokkal nagyobb szerepet játszik az Istentől való félelem. Az Isten a saját maguk kontextusban helyezése Istennel kapcsolatban. És erre van egy szójáték is. Zohar chazdoj vemunoszoj le beisztra. Ez egy idézet. Nem tudom megmondani, hogy honnan, de úgy szól, megemlékezett jóságáról és hitéről Izrael házának. Azaz szó, a jóság a szinonimája a szeretetnek. Az a szó, hogy megemlékezett, zohár, azt, hogyha másképp pontozzuk, akkor azt jön ki, hogy zohar. Azt jelenti, hogy férfi. A férfi a jósága és a hite Izrael házának. Mit jelent ez? Hogy a férfi a kabala szerint szimbolizálja az Isten szeretetet, a nő pedig az Isten félelmet. És mit mond a Tóra? A Tóra azt mondja, hogy áll kényjázva és az avizve imoj, ve davágva istoj. Hogy miután megteremtette Ádámot, és utána megteremtette Évát, a Tóra azt mondja, ezért aztán hagyj el férfi apját és anyját, és ragaszkodjon az asszonyhoz. Mit mond erre a Talmud, hogy mit tanulunk ebből, hogy a férfinek kell az asszonyt követni, és nem a nőnek, az asszonynak a férfit. Ez sok mindent jelent. Például jelenti azt, hogy a férfi az, aki keresi a női félt, és nem fordítva. A férfi az, aki elveszi a női félt. Ő az, aki például a gyűrűt adja a nőnek, és nem fordítva. Ugye a zsidó esküvőben a nő nem ad gyűrűt a férfinek. De ugyanígy például, hogyha arról van szó, hogy hol kell az esküvőt tartani, ott kell tartani, ahol a nő akarja, hol kell élni, alapból ott kell élni, ahol a nő akarja. Tehát a férfinek kell követni a nőt. A nő az Isten félelem, a férfi az Isten szeretet. Előbb kell, hogy legyen az Isten félelem, a nő, és azt kell, hogy kövessed az Isten szeretet. És ezért idézi ezt itt, ami azt mondja, ha elérted a legmagasabb szintjét az Isten félelemnek, akkor jöhet az Isten szeretet. Különben ez a gyakorlatban is így van, hogy gondoljatok vele, hogy a félelem az egy sokkal, ha most őszintén beszélünk, most nem az, hogy ilyen halucinációk, hogy szeretem Istent, oké, szóval, de őszintén, a félelem az egy sokkal könnyebben elérhető valamint a szeretet. Istennel kapcsolatban is. Ugye, azért, hogy csak arra, hogy valaki bemegy egy sötét szobába. Azt mondja, hú, itt félek. Hát, ha van itt valami. Ugye, félelmet sokkal gyorsabb van. Olyat még nem volt, hogy valaki bemegy egy sötét szobába, azt mondja, hú, itt valakit szeretek, hát, ha van itt valaki. Ugye, ahhoz, hogy valaki szeret, ahhoz már sokkal több tudás kell arról a valamiről. Ezért logikus is, hogy először az Isten félelem jön, és utána jön az Isten szeretet. És miért fontos hangsúlyozni? Ez egy nagyon fontos alaptézise a zsidóságnak. Hogy az az ember, aki például azt mondja, hogy ha majd megjön az Isten szeretet, akkor kezdem el gyakorolni a vallást, az egy téves úton jár. Kezd el gyakorolni a vallást, ami tulajdonképpen szimbólum az Isten félelemnek, mint alapmotivációnak. És abból fog következni egy Isten szeretet. Oké? Okay? Nézzetek meg. A félelem, mint előzetes szükségszerűség nélkül lehetetlen szertenni erre a nagy szeretetre, mert ez a szeretet az abszolút világából ered, ahol nincs eltülönés és szétválás Isten őrizben. Ettől, jó, most hogyan az innen az abszolút világába nem fogunk belemenni, de lényeg az, hogy ennek a magasabb szintjének, az Isten szeretetnek mindenképp meg kell, hogy előzze az Isten félelem. Ez tehát a magasabb szint, és ennek a magasabb szintnek mi a lényege? Az, hogy teljesen feloldult az Isten szeretetben, és itt már nem azon van a hangsúly, hogy vagy te, aki szeretsz. Ezért nevezik ezt nagy félelemnek. Oké? Okay? Megyünk tovább. A világi szeretet, az Isten szeretet alacsonyabb szintje. Megvan, hogy hol tartunk? Kettes oldal. Utolsó bekezdés. Az Ahamat Olam ugyanakkor az a szeretet, ami az örökkévaló nagyságának megértéséből és tudásából származik, az áldott én szóval, aki betölt minden világot, és felölel minden világot, és aki előtt minden olyan, mintha semmi lenne, mint az értelmes lélek egyetlen szava, míg az csak gondolatában és szíve kívánságában létezik, ahogy korábban mondtuk. Mert az efféle elmélkedés eredményeként a szeretet tulajdonság, amely a lélekben van, leveti magáról külső megnyilvánulási formáit, öltözékeit, azaz nem öltözik ki már semmilyen materiális, vagy akár szellemi örömbe, gyönyörűségbe, hogy szeresse azt, és nem vágyik semmire, ami akármi is legyen a világban, csak is az örökkévaló egyedül, aki minden életerő és öröm forrása. Mert azok mind semmissé lesznek a valóságban, és semminek számítanak hozzá képest, mivel nincsen is mérték vagy hasonlóság közöttük Isten őzze attól, ahogy nincsen összehasonlítás a között, ami az abszolút semmi és az örök élet. Között, az is felesleges szó. Oké, megpróbálom elmagyarázni, és aztán újraolvassuk, mert ez egyszerre kicsit hosszú, hogy ezt mondanám. Ugye azt mondja, az előző Isten szeretett szint, azt mondtuk, az egy ajándék, egy felülről jövő ajándék. De azt hagyjuk, mert ez nem a mi szintünk, közünk se lehet hozzá, vagy ez nagyon nehéz lenne elérni. Az alacsonyabb szintje az Isten szeretetnek az meditáció által jön. Milyen meditáció által? Olyan meditáció által, amikor az ember végig gondolja, hogy tulajdonképpen minden létezésnek a lényege Isten. Ugye ezt már nagyon sokszor végigmentünk ezen a meditáción, amikor már Isten félelemről beszéltünk akkor is. De itt, hogyha belegondolsz, hogy minden létezésnek a lényege Isten, és minden létezés tulajdonképpen úgy külsődleges formájában egy nulla. Ugye mi ez a példa, amit erre használtunk? Azt mondtuk, hogy olyan, mint amikor a kedvenc példánk, ugye a szerző és a regény, és a regény főszereplője. A regény főszereplője lehet, hogy ő úgy érzi, ha most beleképzeljük magunkat a regény főszereplőnek a virtuális világába, hogy a regény főszereplője lehogy úgy érzi, hogy neki vannak érzései, vannak vágyai. Mondjuk a regény főszereplője imádja a jó viszkit. Fú, ez a viszki, ez fantasztikus. Most képzeljük vele magunkat a regény főszereplőnek eljébe. Próbáljuk meg beleképzelni magunkat, hogy mi a regény főszereplője, vagyunk egy virtuális valóságban. Ez lenne identitásunk. Hogy az a viszki, az olyan finom, az úgy szeretnék inni belőle. És aztán egyszer csak elkezd azon meditálni, hogy hoppá, de várjál, hát én is, meg a viszki is tulajdonképpen nem létezünk. Az egyetlen létezésünk, a létezésünk egyetlen oka, hogy valaki megírt minket. A szerző. Akkor mi az igazi örömforrása? Nem a viszki, hanem maga a szerző. Ő az igazi, a létezés leglényege. Van egy nagyon szép, értitek a gondolatot? Mi az öröm? Mi az az örömszerzés? Az örömszerzés az az, amikor a létem eszenciáját tudom gyarapítani. Induljunk el egy pillanatra menjünk el lépés hátra. Mi az a szeretet? A szeretet az az, amikor az én egóm valamit megkíván, úgy érzi, hogy azáltal ő több lesz. Az egóm meg tud által erősödni. Valakinek a társaságától, valaminek az ízétől, az által adott kalóriától, a gyermeknemzéstől. De mik az alapvető vágyak? A szex, már is ilyen durván mondom, az evés-ivás örömei és a hiúsággal kapcsolatos örömök. Ez mind mi? A hiúság arról szól, hogy engem minden jobban szeressenek, tiszteljen. Az evés-ivás minden szól arról szól, hogy minél több energiát magamhoz vegyek, hogy minél erősebb legyek. A nem élet miről szól arról, hogy végül is a gyermekeket nemzedek, tehát hogy az én egóm kiterjedjen. Most nézzétek meg, eközül mi az, ami a legerősebb vágy ebből a háromból? Ezt Jung és Freud már elég rég megmondták. A nem élet. Ha tetszik, ha nem, ez a legerősebb vágy az emberek többségében. És miért? És erre nagyon-nagyon érdekes magyarázat a 5. Luvadzsi Rebbének. Azt mondja, mi történik? Nézzük csak meg, hogy ez annyira abszurd ez a nemi vágy, hogy olyan dolgokra is képes állni az embert, mert minden racionatással szemben egy életeket képes tönkretenni, világokat képes lerombolni. Mitől olyan hihetetlen erős ez a vágy? Szóval attól, hogy a teremtés kicsiben, és attól, hogy tulajdonképpen mi abban a kis spermában, vagy női magban, ott összpontosul az egész lényem. Ez olyan, mintha amikor eszek egy kicsit, akkor 5 kalóriával több lett a lényem. De itt nem 5 kalóriáról van szó, hanem itt megtapinthatom tulajdonképpen az egész lényem koncentrációját. Érted? És ennél nagyobb öröm a számomra nincsen. Mint hogyha saját... Érted? Most akkor mit jelent, hogy tulajdonképpen minden öröm forrás az valahogy az én lényemnek a megerősítésével jár. Vagy azzal van összefüggésben. Ha rájövök, hogy az én lényem, meg az, amivel meg akarom erősíteni a lényemet, az egy nulla. Mert a lényege mindennek, minden létezőnek, minden lénynek a lényege, az a végtelen Isten. Akkor rájövök, hogy ezek mind nulla örömök, ahhoz az örömhez képest, amit Isten képes adni. Értitek a gondolatot? Ez olyan, hogy mi az? Ez olyan, mint ha valaki azt mondja, imádom a Milka Csokinak a csomagoló papírja, az olyan finom! Te hülye vagy? Hát a Milka Csoki a lényeg, nem a papírja. Hát te mit szereted a Milka Csoki papírját? Benne van a csoki! A csoki a lényeg! De ugyanígy, azt mondja, imádom azt a diszkit. Hülye vagy? Hát az egy csomagolás, az egy klipa, ahogy mondjuk a tányám, az egy hely. Mi a lényeg, ami mögöttem van, Isten? Akkor dobd el a papírt, edd meg a csoki! Szerintem azt hiszed, hogy az élvezet meginni egy diszkit, élvezet a nemi élet, élvezet az, hogy több pénzed van. Ez mind csomagoló papír. A lényeg ott van mögötte, a lényeg az Isten. Szerintem ez egy fantasztikus gondolat, mert ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nem azzal veszünk rá téged, hogy közelíts Isten, mondj le a világ hívságairól, és ne legyél élvezkedő. Nem az a gond veled, hogy élvezkedő vagy, hogy túlságosan élvezkedő vagy, az a gond veled, hogy túl kevéssé vagy élvezkedő, és a csoki papírt választod a csoki helyet. És ez az, amiben ha belegondolsz és elmeditálsz azon, hogy tulajdonképpen ez mind csak csoki papír. És a lényeg az a csoki, ami benne van. És mi a lényeg, ami benne van, az a végtelen Isten. Akkor nem fogod tovább kívánni a csoki papírt, hanem a csokit fogod keresni. Ugye ez olyan elvontnak tűnik, hogy azt mondják, hogy mi az a mennyország, ugye a zsidóknál, azt mondja az, hogy a szávikok ülnek, és a végtelen Isten dicsfényében sütkéreznek. Ez dögunalmas, nem? Egy szoláriumban ülnek a szávikok, és sütkéreznek. De ha megérted, hogy ez miről szól, ez arról szól, hogy minden olyan élvezet, amit itt a Földön megtapasztalt, az egy csoki papír. És a lényeg a csoki, az ott van a mennyországban. Hát akkor persze, hogy kívánni fogod. Akkor még egyszer olvassuk el. Tehát a szeretet, ami az örökkévaló nagyságának megértésével és tudásából származik, az áldott énszomból, aki betölt minden világot és felölt el minden világot, és aki előtt minden olyan, mint a semmi lenne. Mennyire semmi lenne? Mint például az értelmes lélek egyetlen szava, ami csak a gondolatában, vagy szívek kívánságában létezik. Mit mondtunk? Hogy annyira semmi a világ Istenhez képest, mint egy kimondott szó a lélekhez képest. Érted? 8 éve keresztül beszélsz. Egy kimondott szónak, kimondott szóval benne van a te lényege? Ez nincs benne. Ez egy nulla. A 80 év alatt egy kimondott szó, az nulla. Ráadásul ha azt mondjuk, nem a kimondott szó, mert még legyünk be azokat a szavakat, amit nem mondtál ki, csak gondolatban volt meg. Hát az meg tényleg nulla az eszenciához képest, és ennyire nulla a világ, a fizikai világ a saját hívságaival, Isten eszenciájához képest. Ha ezt végig gondolod, akkor mi történik? Mert az efféle elmélkedés eredményeként a szeretet tulajdonsága, amely a lélekben van, leveszi magáról külső megnyilvánulási formáját és öltözékeit. Ez nem öltözik immár semmilyen materiális vagy szellemi örömbe, akár szellemi örömbe, gyönyörűségbe, hogy szeresse azt. Nem a izét élvezi a csoki papír többet, hanem mit akar? Nem vágyik semmire, akármi is a világban, csak is az örökkévalóra egyedül. Semmi más nem akar. Hogy mondta, hogy van írva? Millimasa máimbi imkolaiho fasszivores. Ezt mondtam, Dávid király mondta a Zsoltáromban. Ki van nekem az égben, és rajtad kívül nem kívánok senkit a földön. Szerintem nincs semmi, csak te vagy. Van egy történet az állkeremével, hogy volt egy betegsége, hogy föltöhögött ilyen véres pusztafatokat a torkából. És akkor eljött az orvos azt mondta, hogy ennek pszichai okai vannak, az állkeremével kívánkozik valami után nagyon, amit nem tud elérni. Mi volt ez? Az örökké való. Szerintem őt tényleg az örökkévalót kívánta. Úgy, mint hogy egy szerelmes pár kívánkozik egymás irán, így kívánni az örökkévalót. De ez mit kell csinálni? Még kell gondolni, hogy én egy nulla vagyok, és minden, ami itt körülvesz, az minden csak csoki papír, és a lényege a csoki iránt vágyakozni. Csak is az örökkévalóra, aki minden életerő és öröm forrása. Mert minden más, minden életerő és minden öröm, fizikai öröm a világon van, semmivé lesznek az ő valóságában, és semminek számítanak hozzá képes, mivel nincs is mértékes hasonlóság közöttük. Isten őriz, hogy bármi összehasonlítás legyen a kettő között, mármint Isten eszenciája és a világ hívságai között. Ahogy megvan írva, tudtam, hogy ez jó idézet, ki van nekem az égben rajtam kívül, és nincsen a földön semmi, amire vágynék. Ugye valóban Dávid király Zsoltán az előbb idézben, a következő mondat. Ha velem vagy, az én testem és lelkem utánad vágyik, ó szívem kősziklája, ahogy majd később kifejtjük. Ami azt jelenti, hogy ez az igazi Isten szeretet, amit el lehet érni meditációval. Az ember végig gondolja, hogy mindennek a lényege Isten, és akkor eldobod a csoki papírt, és a csoki irán.
De erre de hogyha valaki tudja, mert végig gondolja, ahogy mondtad, meditálást megtette, azután nem fog már feleséget keresni?
Nem! És azután miért fog feleséget keresni? Mert abban is az isteni atyákat fogja látni. Hát mondok egy példát. Ha valaki most oda megy és eszik egy jó steaket, akkor mi történik, hogy vágyakozik a steak iránt? Most, ha valaki úgy eszi azt a széket, hogy először megelőzi a meditáció, akkor is élvezni fogja a széket, de nem a széket fogja élvezni, hanem azt az isteni valóságot, ami mögötte van. Most ez nagyon viccesen hangzik, meg ilyen elmondta hangzik. De most egyszerű a dolog. Ha valaki a szék iránt vágyakozik, akkor ő leereszkedik, ő is egy darab széké változik. Leereszkedik annak a szintjére, ő rabjává válik a széknek. De a szék iránt nem azért vágyakozik, mert szék. Azért, mert látja az isteni akaratot benne, meg azt, hogy neki, ha azt megeszi, akkor ebből milyen előre kap, és mit, és akkor tud majd még tórát tanulni, akkor nem húzza le a szék. Értitek a... Ja, amikor valaki hazamegy, és mint egy állat ráveszi magát a vacsorára, akkor az a vacsora tulajdonképpen magasabb szinten van, mint ő. Lehúzza őt a vacsora. Ugye? Van ez a mondás, hogy te bárszemtől látott egy zsidót, nagy strámliba, szombaton, és aki ezt a marha húst a sóletből. Szóval nézzétek meg, ott egy marha strámli van. Miért nem, amikor téged lehúz a marha húst, akkor te egy kis marhává változol. Spirituálisan, szellemileg. Most mert van egy érdekező, ami nyilván ennek ennek mindig azt kell lefolytani, hogy a számunkra milyen jelentés lehet a mindennapokban. Szóval amit most mondani fogok, az teljesen, tehát ez nem, nem kell. Van egy ilyen kabbalisztikus írás, ami azt mondja, hogy az egyetlen öröm, amit nem lehet így megfordítani, vagy egyetlen vágyakozás, az pont a nemi vágy, aminél ugye mindenképp ott van ez a, az önös fizikai vágy is. De vannak olyan kabbalisztikus írások, amik azt mondják, meg különben nem lehet elérni az erekciót, már is, hogy mondom. De vannak olyan kabbalisztikus írások, amik azt mondják, hogy egy cádiknak, egy igazi cádiknak, az erekció az nem a fizikai vágy által jön el, hanem azáltal az isteni küldetés által, most ezt tudom, hogy viccesen hangzik, amit átérez a meditáció által. De ez egy nagyon elmond szín, csak akartam neked szemléltetni. Most mi nyilván a magunk szín módján nem erre kell, hogy kiukadjunk, hogy úgy mondjam, tehát hogy nem ez kell, hogy legyen a cél, mert valószínűleg nem fog tudni elérni. De azt igen, hogy arra tanít bennünket, hogy a zsidóság nem azt várja el, hogy lemondjál a világ dolgairól, hanem azt várja el végső soron, hogy fölismerd, hogy a világ dolgainak mi a lényege. Nem azt várja el, hogy az egész csokit dobd el a papírral együtt, hanem azt várja el, hogy ismerd fel, amennyire csak lehet, hogy a papír mögött van csoki. És próbáld meg azt kinyalni a papírból. Ez nem lesz mindig egyszerű, mert arra vagyunk predesztinálva, hogy a papírt jobban észrevegyük, mert azt látjuk. De próbáljuk meg azért meglátni a csokit mögötte. Vannak olyan valószínűleg azt mondja, hogy dobd el a papírra, ahogy csak, a papírra együtt kidobják a csokit is. Érted a metaforát?
És miközben a papírt szétszakítom, hogy elérjék a
csokit? Nem azzal kezdődik, hogy a papírt szétszakítod, hanem a felismeréssel kezdődik, hogy a papír mögött csoki van. Kell egy kicsit szakítani is a papírt, le kell mondani. Nem lehet egyik pillanatról a másikra egy lépésben elérni ahhoz, hogy lemondtam a fizikai örömök, hogy nem mondok le a fizikai örömök, ami élvezem őket, és a következő percben már nem a fizikai örömöket élvezem, a mögöttek levő isteni tartalom. Ez nem megy. Tehát először el kell tépni a papírt. Először azért le kell mondani a fizikai örömökről, és utána lehet meglátni azt, ami mögötte van. Ez tényleg egy nagyon jó továbbvitel ennek a metaforának. Okay. Most mi egy fontos jellemző ennek az Isten szeretetnek, hogy ezt magunk is el tudjuk érni. Ez nem egy fentről jövő ajándék, mint a magasabb szint, amiről korábban beszéltünk. Az elmékelés önmagában is lángra lobbant. Az is, akinek a lelkében a szeretet nem öltözik semmiféle fizikai vagy spirituális örömbe, képes rá, hogy lángra gyújtsa lelkét, mint egy parázssal, és nagy láng lesz belőle, mely felfelé törekszik a fent említett elmékelés útján, hogy arról majd később hosszabban szólunk. Tehát ez egy zárójel. Arról van szó, hogy ez mind szép és jó, azoknak, akikben van, akik ilyen tüzes emberek, akikben van érzelem, akikben van vágy. Akkor azt lehet mondani, hogy ezt a vágyat ne a csoki papírra koncentrált, majd csokira. Mi van azokkal, akik, ahogy idősül mondjuk, egy káltefis, olyanok, mint egy hideg hal. Vannak ilyen embereknek semmilyen érzelmük nincsen, semmi nem mozog őket lángba, se nem élet, se nem ésivás, semmi. Ilyen, teljesen ilyen hideg emberek. Azok mit tudnak csinálni? Szerintem, figyelj, még nekik is, ha ezen meditálnak, az Isten szeretet föl fog bennük lobbanni. Lehet, hogy más szeretet nincs, de ez föl fog bennük lobbanni. Ez nem azt jelenti, nem csak arról lehet szó, hogy te megváltoztasd a fizikai világ hívságai iránti szeretetet Isten iránti szeretetté, hanem még ha nincsen benne fizikai világ hívságai iránti szeretetben, annyira egy hideg hal vagy, akkor is ezt el fogod tudni érni. Az Isten szeretetet el fogod tudni érni a meditáció által. Most legyen érdekes. Mit mondtunk korábban? Korábban azt mondtuk, hogy a szeretetet, az Isten szeretetet mindig meg kell, hogy előzze az Isten félelem. Ugye ezt mondtuk korábban. De ezt a szintjét a szeretetnek, ez a szintje a szeretetnek néha megelőzheti az Isten félelmet. A szeretet e tulajdonsága némelykor megelőzi az Isten félelmet. És pedig a dá tulajdonsága szerint, amely annak szülője, ahogy ismert. Okay, most ebben nem fogunk belemenni. Mindjárt vissza fogunk térni, hogy ez mit jelent. Ugorjuk át a zárójelet. Ezért lehetséges egy gonosz és bűnös embernek is, hogy a szeretet által gyakoroljon megtérést, azon szeretet által, ami szívében születik akkor, amikor megemlékezik, eszébe jut az örökkévaló Isten. Valójában ebben az esetben azonban ebben az esetben is a félelem benne rejlik a szeretetben, csak hogy össze van húzódva és rejtőzködésben van, mármint mármint ez a vétektől való félelem, az örökkévaló elleni lázadástól, Isten mencsartól való félelem, a szeretet viszont megnyilvánult állapotban van szívében és elmében. Megint el fogom mondani szóban, aztán visszatérünk a szövegkezés érthetőbb lesz. Ugyanakkor az ilyen eset spontán, véletlenszerűen fordul elő, vagy vészhelyzeti intézkedés eredményeként az örökkévaló gondviselése által, ahogy az alkalom megkívánja, ahogy történt, hogy jezzelben durzálja a rabbi esetében. Ki az az előző, jezzelben durzálja? Érteni fogjátok az egész helyzetet. A jezzelben durzálja, tanul azt mondja, hogy egy igazi báltájra volt. A báltájra az arra egy emberre kifejezés, aki egy élvezkedő ember. Egy élthajház. Egy igazi élthajház volt. És a Talmud annyira élthajház volt, azt mondja, hogy miatt rajna áhász bajna, olyan volt, hogy egy prostituáltat se hagyott ki a világon, akiről hallotta, hogy lehet vele intim kapcsolatra lépni, azt rögtön ki is próbálta. Semmit nem hagyott ki. És a Talmud azt meséli, hogy egy alkalommal hallott, hogy van egy nagyon különleges portéka, egy ilyen könnyű erkölcsű hölgy valahol, és ugye sok pénzt kellett összegyűjteni, és sok tengeren kellett átkelni, és amikor odaért hozzá, hogy nézve, és elkezdték a történetet, akkor a, hogy mondjam, a felkészülésben egyszer csak a hölgy kieresztett magába egy kis levegőt. Eléggé kellemetlen. Mert megszólalt, azt mondta, hogy ahogy ez a levegő nem fog visszatérni a testembe, úgy nem fogja seha Isten visszafogadni Eliézerben durdáját. Ezt mondta neki ez a prostituált. Szép metafója, szép tanítás, így mondjam, így aktus közben. És erre megütötte Eliézerben durdáját, ez a mondás, és azt mondja, teljesen elkeseredett, abba hagyta az egészet, teljesen elkeseredett, és azt mondja, ment, és imád, és azt mondta, szólt a napnak és a holdnak, és azt mondja, nap és hold, imádkozzatok értem! Mert azt mondta a nap és hold, ne, hogy imádkozzunk érted, amikor először magunkért kell, hogy imádkozzunk. Azt mondja, ment a tengerhez és a száraz között, imádkozzatok érted, de hogy imádkozhatunk érted? Ment két hegy, leült két hegy közé, és azt mondta, hegyek, imádkozzatok érted, de hogy imádkozzunk érted, amikor ezzel magunkért kell imádkozni. És erre azt mondja a Talmud, berakta a fejét a lába közé, és elkezdett zokogni, és a zokogásban kifújta a lelkét, és meghalt. És erre megszólalt egy égi hang, és azt mondta, Jés, kajnai, lamoj, bekámasoni, vannak olyan emberek, akik a túlvilágot elérik egy pár év alatt. Jés, kajnai, lamoj, besáha, és van olyan ember, aki egy óra alatt. És Rabbi Elezer ben Durzálja, Rabbi Elezer ben Durzálja beléphet a mennyországba. És mi az érdekes itt, hogy egy óra elnyerte a túlvilágot, és úgy is nevezték, hogy rabbi. Ez van egy nagyon érdekes magyarázat. Most nem emlékszem, hogy hol. Nagyon misztikus magyarázat, ami azt mondja, hogy oké, elérte, hogy a túlvilágon befogadták, de miért nevezte az égi hang rabbinak? Hanem, hogy a rabbi az egy tudással jár. Azt mondja, ez nagyon érdekes. Azt mondom, a Rizám, hogy itt a Krója mondja, azt mondja, hogy volt egy másik illető, Johannán Kohen Gadol, a Johannán főpap, aki 80 éven át volt főpap. És hogy 80 év végén szadaceus lett. Kitért a zsidóságból, és szadaceus lett, hogy szekta volt abban az időben. És erre mi történt? Az, hogy egy csomó mitvát csinált, de nem tudott fölvenni a mennybe, mert elhagyta a zsidóságot, szadaceus lett. Erre leküldték erre a világra, a reinkarnációba, és ő lett Johannán ben Durzálja, aki egész életében bűnös életet élt, és a végén viszont megtért. És hogy a kettő kiegészítette egymást, és így lett ő rabbi. Tehát átvette azokat a mitvákat, amiket csinált az előző életében Rabbi Johannán, azokat átvette, és ott jelkoltak. De minden esetben miről van itt szó? Rabbi Elezer ben Durzájának nem volt semmi istenfélelem benne. Ő egy alapvetően egy szeretett ember volt. A szeretett ember azt mondta, hogy egy ember, aki a saját élvezetei után ment. És az Istenhez való közeledés is egy vágyakozás volt Isten. Mitől ilyet meg? Azt mondta, Isten eltaszít magától. Ettől ilyet meg? És akkor azt mondta, nem, ez nem lehet, én akarom az ő közelségét. És azt mondja, és így az Isten szeretet megelőzte az Isten félelmet. Tehát ez előfordulhat egyszer-egyszer. Nem ez a normális. A normális az, hogy van Isten félelem, és utána Isten szeretet. Ne mondja azt az ember, majd akkor megcsinál a mitvákat, ha Isten szeretet. Nem lesz Isten szeretet, ha nem kezdve el csinálni a mitvákat. Az egy dolog, amit fel kell építeni. Az egy dolog, ami a gyakorlatból fog jönni. De egyszer-egyszer előfordulhat, hogy Isten felülről megráz bennünket, és akkor jön egy ilyen Isten szeretet. De ebben az Isten szeretetben is rejtve igazából ott van egy kis alapisten félelem. Milyen alapisten félelem? Hogy valami tartóztatás például a bűntől, a vétkektől mindenképp van benne. Ez olyasmi, mint mondok nektek egy példát. Egy emberi kapcsolatban is, egy férfi és egy nő között is, még egy férj és feleség között is, ugyanúgy az Istennel való kapcsolatban a szeretet és a félelem két pólusa az, ami egy egészséges kapcsolatot teremt. Ugyanígy egy férfi és egy nő között, egy férj és feleség között is a szeretet és a félelem tisztelet az, ami egy egészséges kapcsolatot teremt. Nem elég szeretni a másik felet, hanem tiszteletben is kell tartani, mint egy autonóm személyiség. Például, ha valaki csak szereti a másik felet, az olyan, amikor szereti a sült csirkét. És az elég gázmányozést ezzel kifejezések. Az akkor, amikor a másik félre, mint nőre vagy férfire úgy tekintesz, mint valaki, mint egy sült csirke, az azt mondja, hogy csak arról van szó, hogy ő az én vágyaimat hogy tudja kielégíteni. Én nem tartom őt tiszteletben, nincs a tisztelet, nincs benne. Akkor az prostitúció már elnézést a kifejezésén, és az nem tud egy tartós kapcsolat lenni. Mert ott miről van szó, az nagyon jó, hogy ő nekem örömet okoz, de hát nem, ez csak az egyik pólus. A másik pólus, hogy én, bennem van iránta egy tisztelet, amit mint félelemnek is nevezhetünk. Ugyanis ez Istennel. Ha lehet, hogy szeretetből indul, egyszer-egyszer, alapból Isten félelemből, tiszteletből indul, de lehet, hogy egyszer-egyszer szeretetből indul, na de az a szeretet, ha az valós, akkor abban valami minimális Isten félelem kell, hogy legyen, Isten tisztelet kell legyen, mert különben csak rólam szól, semmi köze nincs Istenhez. És stimmt? És erről mondja, ha visszamentek a... ezért lehetséges egy gonosz és bűnös embernek a szeretet által gyakorolni a megtérést, azon szeretet által, mert szívében szeretik akkor, amikor megemlékezik az örökkévaló Istenről. Valójában azonban ebben az esetben is a félelem benne rejlik a szeretetben. Csak hogy össze van húzóban, rejtőzködésben van. Mármint mi az a félelem, ami benne van? A vétektől való félelem, az örökkévaló lázadástól való félelem. A szeretet az megnyilvánult állapotban van. De benne mélyen ott van azért valami Isten félelem, ha nem, akkor az nulla. És stimmt? Értető, hogy a szöveg? Azonban, most ugorjunk az utolsó bekezdéshez, azonban a szolgálat rendje, ami az ember által tudatosan választandó, hogy a Tóra és a parancsatok beteljesítésével kezdje az alacsonyabb rendű félelem által, amely legalább az alacsonyabb szintjén meg kell, hogy legyen. Az ember eltávozzon a gonoszon és tegye a jót, és mintegy megvilágítsa Isten a lelkét a Tóra és a parancsatok fényével, és aztán jöhet a szeretet fény, ami végül fel vagyok. De először mire van szükség? Az Isten félelem és az Isten félelem miatti mitvák gyakorlására. Ne jöjjön valaki ma, nagyon sokan ebben indulnak ki, ez a hiba. Ha majd szeretem, akkor majd csinálom. De nem így működik. Először kell csinálni, és utána fogod szeretni. És különben férj és feleség között is így van. De persze, hogy kell valami alapvonzalom a másik félhez. De igazi szeretet a másik fél iránt, én nekem meggyőződésem, az hosszú évek közös gyakorlásából, közös kölcsönös tiszteletéből születik. És végül van egy szójáték, de a hafta, szeres, ugye, itt kezdődik a smá második bekezdésével, a hafta, az a sem azért kell, hogy szeres, örökké való Istenre, és szeres, számértéke kétszerese, oly, a fény számértékének. Amint azok ismert azok előtt, akik a titkos tanokkal foglalkoznak, ugye or, az fény, or az 200, ugye alef az 1, váv az 6, rés az 200, az 207. Nézzük a lehátta, váv az 6, alef az 1, hé az 5, bét az 2, taf az 400. Akkor számoljuk össze, 6 meg 5 az 11 meg 5. Nem, 6 meg 1 az 7, meg 5 az 12, meg 4, meg 2 az 14, az 414, az or pedig volt 207. Akkor jó vagyunk. És a két fény, az a szeretet és a félelem fénye. a szeret, az örökkévaló Istenet, az magában foglalja a két fényt, az örökkévaló szeretetét és az örökkévaló félelmét.